Erős vár a mi Istenünk, az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen. Isten, ami oltalmunk és erősségünk, igen bizonyos segítség a nyomorúságban. Azért nem félünk, ha megindul a föld, ha hegyek rendülnek meg a tenger mélyén. A seregek ura velünk van, Jákób Istene, ami várunk. Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Amen. Isten, ami oltalmunk és erősségünk, igen bizonyos segítség a nyomorúságban. Imádkozzunk. Istenünk, hálát adunk, hogy a reformáció tüzében megtisztítottad egyházadat, tisztaságban adtad vissza igédet és szentségeidet. Kérünk, ma is tisztíts egyházadat minden tévejgéstől, a szentségtelen és üres élettől, hogy bizonyos legyen a te megtartó szereteted felől, és hűségben álljon színed elé. Légy most jelen közöttünk szent lelked által, és szólj hozzánk a te igédben, fiadért kérünk, amen. Hallgassuk meg testvéreim a mai estére, a mai esti igehirdetés alapjául kijelölt igét ülve, Róma 12 rész első két versét, az okos Isten tiszteletről. Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek, és ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Amen. Kedves presbiter és leendő presbiter testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! A ma esti evangelizáció fő témája, mi lehet a mi feladatunk? A választ egy szóval elmondtam, mindennapi okos istentisztelet a gyülekezet építés érdekében a 21. század egyházában, ez a mi munkánk és nem is kevés. Jézus Urunk egész földi életében munkálkodott, atya példáját követte. A Krisztus követő presbiter sem tehet mást, mint az egyházban szolgálja Urát. Ő szerte járt, jót tett, a presbiter sem rombolhat, hanem építenie kell a gyülekezetét a saját 21. századában. De hogyan tudja meg, hogy mi lehet az ő sajátos mai feladata? Természetesen nem lehet ellentétes Isten akaratával. De hogyan tudja megítélni, mi most az ő számára az Isten konkrét akarata? Ő igéjében, szent lelke vezetésével szól minden korok gyermekéhez. De miként ismeri fel, hogy amit tesz, az Istennek tetsző, tökéletes és jó cselekedet? Pál apostol segítségül három előfeltételt említ, sőt könyörögve kér, hogy tegyük meg ezeket, mert csak így módon tudjuk megítélni, hogy mi az Istenünknek az akarata, ami egyben a mi feladatunk is. Ez pedig nem más, mint a mindennapi okos istentisztelet, amit a gyülekezet építés érdekében kell megvalósítanunk. Hiszen az egyház helyi gyülekezetekből áll, az egyház feje Krisztus, mi pedig tagjai vagyunk. Ő a fény, mi színei. Másként fogalmazva, Isten akarata a mi okos istentiszteletünk, és ennek automatikus következménye a gyülekezet nem le, hanem felépülése. Ez a folyamat belülről kifelé tart, ezért kérjük így, Uram, adj ébredést egyházamban, gyülekezetemben, és kezd rajtam. Tehát a presbiter Isten munkatársaként úgy tudja építeni gyülekezetét, ha először is odaszánja egész életét Istennek, másodszor nem igazodik a világhoz, benne él, figyeli, de nem követi. Harmadszor megváltozik az értelme és az élete, azaz megtér, visszatér Istenhez, és megszentelődik az egész élete. Ekkor már nem is ő él, hanem Krisztus él benne. És ezért ismeri és megítéli Isten szándékait, akaratát, és tőle kap erőt is azok megcselekvéséhez. Összegezve, tehát Pál három kulcsot ajánl Isten akaratának a megismeréséhez ebben a két rövid igeversben. Az első az odaszánt test, a másik az elkülönített élet, és a harmadik a megváltozott elme. De hiszen ebben nincs semmi különös mondhatnánk, mert ez a normális, a Krisztusban elrejtett élet. Valóban, Isten nem is akar mást, csak minket, testestől, lelkestől. S nyugtalan a mi szívünk, míg meg nem nyugszik ő benne. Az ő gyermekeként tud használni bennünket, akár presbiterként, akár más gyülekezetiségben, de mindenképpen az ő akarata megvalósítása érdekében. Most pedig, szinte szóró szóla haladva, vizsgáljuk meg ezt az igét, keresve annak üzenetét, miként azt itt én az Eke Biblia iskolájában tanultam néhány éve. Első kérdésünk, mit jelent a személyes odaszánás az életünkben? Ha Jézus Krisztus, az Isten fia meghalt értem, akkor a legkevesebb, amit tehetek, hogy érte élek. Az odaszánás nem második döntés a megtérés után, de felér vele, mert nem csak megtérnünk kell, de Isten szándékának a keze ügyébe is kell kerülnünk. Az okos istentisztelet fordítható lelki, szellemi imádatnak is. Mint keresztények, tehát hívő papok, Istenhez nem a megölt állatok testével járulunk, hanem az átadott életünk lelki áldozatával. Felajánljuk neki a szolgálatunkat. Nem igazodunk ehhez a világhoz, amelynek istene és fejdelme a sátán, aki arra törekszik, hogy megragadja és magánál megtartsa az embereket a szemek kívánságán, a hústest kívánságán és az élet kérkedésén keresztül. De Krisztus meghalt, hogy kiszabadítson minket ebből a világból. A világ megfeszítetett nekünk, és mi is megfeszítettünk a világnak, ha él bennünk a Krisztus. És ha megtértünk az értelmünk, elménk megújulásával, akkor tapasztalhatjuk meg Isten közvetlen vezetését az életünkben. Következő kérdésünk, milyen a szent áldozat? A hívő ember teste a Szentlélek temploma. A mi testünk élő áldozat és szent, elkülönített és tetszik az Istennek. Ez az áldozat okos, lelki és logikus. Péter is ezt tanítja, ti magatok is, mint élő kövek, épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek, Jézus Krisztus által. 1 Péter 2.5. Az élő áldozat az óember halála után Krisztussal együtt feltámadottként élhető meg igazán. Áldozat a mi hétköznapi Isten tiszteletünk, ami az Úr tökéletes akaratát és szándékát szolgálja, és ez egyben logikus, okos Isten tisztelet, valamint igeszerű is és észszerű. És mi a megszentelődés? A Szent Isten eszközévé, hiba nélkülivé, elkülönítve lenni. A megszentelődés a Krisztussal való személyes kapcsolat alapján történik. És Jézussal az igében és a szentségekben lehet találkozni a Szentlélek által. Krisztus lett nekünk szentségül. Akivel ő találkozik, annak az életébe közvetlenül belenyúl, a magáévá teszik, és így megváltozik annak az élete. Következő kérdésünk lehet, hogyan értsük Isten irgalmát? Az ő alkalmazott kegyelme ez az üdvösségre, mind a pogányok, mind a zsidók üdvösségének az érdekében, hiszen ez az ő akarata. Ezt kell felismernünk, és türelmesen várjuk ki, amíg világossá válik számunkra az ő szent lelke által, hogy mik az Úr szándékai. Noha az Isten gondolatai és útjai magasabbak az emberekénél, de Krisztusban, kegyelemből megismerhető az ő szent akarata, és ez az, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság megismerésére. Minden keresztény erkölcs alapja Isten irgalma és üdvözítő kegyelme. Adjuk át magunkat Istennek, hogy akaratát cselekedjük. A kegyelemből hitáltal megigazult embernek értelmes Isten tiszteletével kell ura előtt megállnia, miközben figyelmét az őt környező bűnös világ helyett Isten akaratára irányítja. Az Isten irgalmassága, az indítéka és a forrása is a mi új típusú Isten tiszteletünknek. Ennek lényege, hogy teljes személyiségünket odaszánjuk az ember és a világa iránt irgalmas Isten cselekvésének az eszközéül, élő és szent módon. Az életünket egészen gyakorlati módon kell Isten rendelkezésére bocsátanunk, csak az ilyen átfogó jellegű, teljes életáldozat lehet a megfelelő válasz Isten odaadó szeretetére. Ez az okos, az igazi, a mindenben megfelelő mindennapi Isten tisztelet. Tehát Jézusnak úrrá kell lennie életünk valamennyi területe fölött. Végül a három legfontosabb kulcsszó fogalmának a tisztázását tartom szükségesnek, mert sokszor nem a helyes tartalommal használjuk ezeket. A bűnbánat, a megtérés és a megbánás e három bibliai alapfogalom között világos különbséget kell tennünk, nehogy a lelki és szellemi életünk eltorzuljon. Alapigényben is kiemelt fontossága van az értelem megújulásának. Reformátorunk 95 tétele közül az elsőt is csak így érthetjük meg helyesen, idézem, mikor Urunk és Mesterünk azt mondta, térjetek meg, azt akarta, hogy a hívek egész élete bűnbánatra térés legyen, Máté 4.17. Hogyan is van ez? Nem elég egyszer az életben megtérni, naponként újra meg kell térni? Mit akart mondani itt Luther? Vegyük sorra ezt a három kifejezést, és próbáljuk meg több oldalról körülírni a tartalmukat, hogy megkülönböztessük egymástól a jelentésüket. A bűnbánat görögül metanoia, visszatérés Istenhez. Másként gondolkodás, az érzület megváltozása. A térjetek meg és tartsatok bűnbánatot arám kifejezése a tubu szó, amely azt jelenti térjetek vissza Istenhez. Bűnbánat csak akkor lehetséges, ha Isten közel van. De De Jézus meghirdette, elközelített az Isten országa. Bűnbánatot tartani, megtérni azt jelenti, hogy az ember gondolkodásmódjában gyökeresen megváltozik. A gondolkodásmód átformálódik, megfordul. Így is mondhatnánk hátraarc, 180 fokos fordulat. És hagyja, hogy az életét más valaki formálja. Ez lényegében visszatérés az Istennel való eredeti, a bűneset előtti viszonyhoz. A megváltozással fordított görög igéből ered a metamorfózis kifejezés, amely teljes, belülről kifelé történő változást jelent. Ennek a változásnak kulcsa az értelem, ami az ember gondolatainak, érzéseinek és tetteinek a középpontja. Amint a hívő ember értelmében átformálódik, egyre inkább olyanná válik, mint Krisztus, és felismeri Isten akaratát, és azt kívánja megvalósítani, nem pedig a sajátját. A bűnbánattól meg kell különböztetni a megbánás kifejezést, mert ez az érzelmek dolga. Megbánni azt jelenti másként érezni, és ez Isten szerint való szomorúságra indíthat, és bűnbánatot támaszthat a megbánhatatlan üdvösségre. Az üdvösségre jutás élményében a kettő, a bűnbánat és a megbánás szoros kapcsolatban van egymással, de nem cserélhető össze a megtéréssel, ami az akarat megváltozását jelenti. A megtérés szó alapjelentése megtérni, odafordulni, ráfordulni, visszatérni Istenhez, és egészen odafordulni őhozzá. Az elfordulás és odafordulás együtt képezi a visszatérést. De ennek is feltétele Isten közelsége. A bűnbánat és a megtérés Isten műve. Idézzünk ennek bizonyságául néhány igehelyet, például Jeremiás 31.18, téríts meg engem, hogy megtérjek, mert te vagy Uram, az én Istenem. Abcselőt 31, az Isten őt, Jézust fejedelemmé és üdvözítővét emelte fel jobbjára, hogy megtérést és bűnbocsánatot adjon Izraelnek. Abcsel 11.18, amikor mindezt hallották, megnyugodtak, dicsőítették Istent, és így szóltak, akkor tehát a fogányoknak is megadta Isten a megtérést az életre. És egy negatív példa is, Isten szuverén Úr, Zsidók 12.15-17, ügyeljetek arra, hogy senki se hajoljon el Isten kegyelmétől, ne legyen senki parázna vagy istentelen, mint Ézsau, mert tudjátok, hogy később, amikor örökölni akarta az áldást, elutasították, mivel a megtérés útját nem találta meg. Noha könnyek között kereste. Egy személyes mondat, én ezért ezt vallom, nem én tértem meg Istenhez, ő térített meg magához engem. Ez emberi értelemben fel nem fogható csoda, kegyelem, és az ő számomra emberileg megbotránkoztató szeretetének a jele. De térjünk vissza erre a kérdésre, mi a különbség tehát a bűnbánat és a megtérés között? A bűnbánat elsősorban az Istentől távoli állapotból való elfordulás tényét jelenti, míg a megtérés kimondottan az Istenhez való odafordulás tényét. És a megtérésnek semmi köze sincs az agymosáshoz, hogy mai egy modern témára utaljak. Mindezek alapján így válaszolhatunk az első tantételben megfogalmazott felhívásra, Istenhez megtérnie valóban egyszer kell az embernek, de bűnbánatot gyakorolnia sokszor, tehát naponta szükséges, hiszen a Biblia mondja, tartsatok tehát bűnbánatot, és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek. Abcsel 3.19. És egy másik, és csak hírből hallottam rólad, de most saját szememmel láttalak. Ezért visszavonok mindent, bűnbánatot tartok porban és hamuban. Jób 42.5.6. Látszólag messzire kerültünk el a gyülekezet építéstől, pedig az itt kezdődik, igaz bűnbánattal, porban és hamuban. Mert miattam is romlik az egyház épülete, miattam is megbotránkoznak emberek az én Isten tiszteletemet látva, ezért, Uram, irgalmaz. De Isten kegyelméből én is minden nap újat kezdhetek, mert ő újjászült engem is, igéje és szent lelke által, s megváltott gyermekét újra szolgálatba állítja, és elfogadja az egyetlen logikus Isten tiszteletemet, a neki áldozott életemet, és megdicsőíti bennem önmagát, azáltal, hogy azt az ő gyülekezete építésére használja fel. Így lesz neki tetsző és tökéletes az én érte végzett mindennapi szolgálatom, mert Isten Jézusnak az én érettem a kereszten végzett jó, neki tetsző és tökéletes áldozatára tekint, s rajta keresztül lát engem, és az én mindennapi Isten tiszteletemet. Mindezekért egyedül Istené a dicsőség, soli Deo gloria. Amen, imádkozzunk. Én Uram és én Istenem, bűnbánattal vallom meg, hogy alkalmatlan eszközöd vagyok egyházad építésében. Erőmet és tehetségemet nem gyülekezeted építésére fordítottam. Oktalan volt neked szánt szolgálatom, de te megújíthatsz engem. Nem is bízom másban, mint a te bűnbocsátó és megújító kegyelmedben, amely újra szolgálatodra hív, és rám bízott gyülekezeted építését. Tégy alkalmas eszközeddé a neked végzett munkában, hogy egész életem okos Isten tiszteletté legyen, amely nem ér véget, hanem örök imádatban folytatódik, a megdicsőült hívek teljesen megépített mennyei gyülekezetében, a megtérített és megváltott gyermekeid közösségében. Úgy legyen, ámen, és még mondjuk el befejezésül az Úrtól tanult imádságot is. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. Záróénekként énekeljük a 387-es éneket végig. Egyházról. Nos hát, nem törődve a kirhe szónak különböző írásával és szófejtéseivel, ezúttal az egyszerű gyermeki hitvalláshoz a hiszek egyhez akarjuk magunkat tartani, amely azt mondja, hiszek egy közönséges keresztény anyaszentegyházban, a szentek közösségében. A hit itt világosan megmagyarázza, mi az egyház. Tudnélik a szentek közössége, vagyis olyan emberek csoportja vagy gyülekezete, akik keresztények és szentek. Másképpen keresztény szent gyülekezet, vagyis egyház, vagyis keresztény szent nép, amely hisz a Krisztusban, ahonnan a keresztény neve, és amelyben él a Szentlélek, amely naponta megszenteli, mégpedig nem csak a bűnöknek bocsánatával, amelyet néki Krisztus szerzett, hanem bűnöktől való elfordulással, megtisztulással, amitől a szent nép nevét kapták. Aki nem hisz igazán a Krisztusban, az nem keresztény. Akiben nem hatékony a Szentlélek a bűnnel szemben, az nem szent. A keresztényi szentség, vagyis az egyetemes kereszténységnek szentsége ugyanis az, amikor a Szentlélek ad az embereknek hitet a Krisztusban, és megszenteli a szívüket a hit által. Vagyis új szívet, lelket, testet, új lényeget teremt, és Istennek törvényeit nem kőtáblákra, hanem a szíveknek hústábláira írja. Másképp a három teológiai erénynek is hívják a keresztény embernek a három fő erényét, a hitet, a reményt és a szeretetet. És a Szent Lelket, aki nekünk a Krisztustól ezt megszerezte, megadta, aki bennünk él és hat, ezért hívják megszentelőnek vagy éltetőnek. Nos hát, a gyermekek hisznek egyje arra tanít minket, hogy a keresztényi szent népnek e földön kell lennie és maradnia az idők végezetéig. Mert ez a hitnek egy cikkelye, amely mindvégig megáll, míg be nem következik hite szerint az, amit Krisztus ígért Máté 28.20-ban, én veletek vagyok a világ végezetéig, mert azt vallja, hogy hiszek más világi életben, ezzel elismeri, hogy még nem érte el azt az életet, hanem hiszi, reméli, szereti, és mint igazi hazáját és életét, bár még ideig óráig idegenben kell maradnia és várakoznia, erről kell tehát szólnunk. Tehát először ott ismerhető meg a keresztényi szent nép, ahol megvan az Isten igéje. Az Istennek igéje a fő dolog. Ez a fő szentség, amelytől a keresztényi nép a szent nevet kapta. Mert maga a Szentlélek vezeti, avatja és szenteli az egyházat, vagyis a keresztényi szent népet az igével. De ami külsőleges igéről beszélünk, arról, amelyet az emberek élőszóval hirdetnek, akár én, akár te. Ezt hagyta a Krisztus hagyatéképpen maga után, mint nyilvánvaló jelet, amelyről megismerhető legyen az ő egyháza és a keresztény szent nép szélese világon. Erről az élő szóval hirdetett igéről beszélünk mi is, ha komolyan hisznek benne és nyíltan vallják a világ előtt, ahogy ő mondta, valaki vallást tészen én rólam az emberek előtt, én is vallást teszek arról mennyei atyám előtt és az ő angyalai előtt. Mert sokan vannak, akik titokban hiszik, de nem akarják vallani. És sokaknak megvan az ige, de nem hisznek benne, és nem cselekszenek szerinte. Csak kevesen vannak, akik hisznek is benne is, és szerinte is cselekszenek. Ahol tehát azt látod és hallod, hogy az ilyen igét hirdetik, ott ne legyen kétséged, ott bizonyára kell, hogy legyen igazi keresztényi szent nép, bárha nagyon kevesen is vannak. Elég, hogy mi tudjuk, hogy az ige az első és a fő szentség, ahogy a Szent Ágoston is mondja, az egyházat az ige szüli, tartja, táplálja, erősíti. Hogy pedig azok, akik üldözik és kárhoztatják kicsodát, az megismerhető az ő gyümölcseikről. Másodszor megismerheted Istennek népét, vagyis a keresztényi szent népet a keresztség szentségén, ahol az Krisztus Urunk rendelése szerint tanítják, hiszik és alkalmazzák. Mert a keresztség a Szentlélek megújítása által való, újonnan való születésnek szent fürdője, amelyben megfürödvén, mint Isten bárányának szentséges, ártatlan bérében, a Szentlélek által megtisztulunk a bűntől és a haláltól. Ahol ezt a jelet látod, tudhatod, hogy ott bizonyára van egyház és keresztényi szent nép. Azt se téveszem meg téged, hogy ki az, aki megkeresztel. Mert a keresztség nem a keresztelőjé, nem is néki adatot, hanem a megkeresztelendőjé, akinek számára Isten adta és rendelte. Harmadszor megismerheted Istennek népét, vagyis a keresztényi szent népet az oltári szentségről, ahol az Krisztus Urunk rendelése szerint szolgáltatják, hiszik és fogadják, mert ez is nyilvánvaló jel, melyet Krisztus hagyott örökségben népének megszentelésére, hogy a vele való éléssel nyíltan vallja keresztény voltát, mint hogy azt vallja az Isten igéivel és a keresztséggel is. Valahol tehát azt látod, hogy ezt a szentséget illően nyújtják, légy bizonyos benne, hogy ott Istennek népe vagyon. Mert ami fentebb az igéről mondtunk, hogy ahol az Isten igéje vagyon, ott van az egyház is, ahol a keresztség és az úrvacsora szentsége vagyon, ott kell, hogy Istennek népe legyen is meghódítva. Mert így üdvözítő cselekedetjei nincsenek csak az Isten népének. Csak az Isten népe nyújtja, gyakorolja és használja. Még ha az Isten népe közt akad is titokban néhány hamis és hitetlen keresztény. De ezek nem szentségtelenítik meg Istennek népét, kiváltképpen azért nem, mert titokban vannak, mert a nyilvánvalóan hamisakat és hitetleneket az egyház, vagyis Istennek népe nem tűri, a szentségből az átok által kizárja és pogányoknak tekinti. Negyedszer. Megismerhető az Istennek nép, a szent kereszténység ott, ahol a kulcsok hatalmát gyakorolják. Ez Krisztus rendelkezése szerint abban áll, hogy valahol keresztény ember vétkezik, megbüntettessék, ha meg nem javul, megkötöztessék, és kitaszítassék, ha megjavul, felmentessék. Ez a kulcsok hatalma. A kulcsok használata azonban kétféle, nyilvános és titkos, mert vannak olyan gyáva és csüggeteg lelkűek, akik, ha nincsenek és nyilvánosan elkároztatva, nem bírnak megnyugodni, míg külön a paptól felmentést nem nyernek. Viszont akadnak olyan megáltalkodottak is, akik szívükben és a pap előtt való titkos gyónásban sem akarják bevallani és letenni bűnösségüket. Azért kell a kulcsok hatalmát gyakorolni többféle módon, nyilvánosan és négy szem közt is. Valahol tehát azt látod, hogy bűnöket megbocsátanak, vagy bűnökért büntetést szabnak ki, mégpedig akár nyilvánosan, akár magányosan, tudd meg, hogy ott Istennek népe vagyon. Mert Krisztus azért hagyta örökségül, hogy nyilvánvaló üdvösséges jel legyen, mely által a Szentlélek Krisztus halála árán az elbukott bűnösöket újra megszenteli, és hogy a keresztények e jelben vallják, hogy ők Krisztusnak szent népe a földön. Ötödször, azon ismerhető meg külsőképpen az egyház, hogy egyházi szolgákat avat és hív meg, vagyis hogy vannak hivatalai, melyik embereket állít, mert az egyháznak szüksége van püspökökre, lelkipásztorokra, prédikátorokra. És ő adott némelyeket apostolokul, némelyeket profétákul, evangelistákul, tanítókul, mert a nagy tömeg erre nem képes, hogy ezt egyre bízzák, egynek a kezébe kell adni. Kell, hogy legyen egy megbízott, aki egyedül hirdet az igét, keresztel feloldoz, szolgáltatja az úrvacsorát, valahol már most ezt látod, biztos lehet benne, hogy ott Istennek népe, keresztény szent nép vagyon. Hatodszor, a keresztény szent nép külsőleg megismerhető az imádságon, ahol az Isten nyilvánosan dicsérik és néki hálát adnak, mert valahol azt látod, hogy a mi atyánkot imádkozzák, és ezt az imád tanulják, ahol zsoltárokat és egyház énekeket énekelnek, Isten igéje és az igaz hit szerint, továbbá, ahol nyilvánosan foglalkoznak a hiszek egyel 10 parancsolata és a kátéval, ott bizonyosan veheted, hogy ott Istennek szent és keresztény népe vagyon. Mert az imádság is egyike ám az üdvözítő szentségeknek, amelyek mindent megszentelnek, Pál apostol szavai szerint 1 Timóteus 4.15. A zsoltárok is nem egyebek, mint imák, Isten dicsérő, tisztelő, hálaadó imák, és a hiszek egy és a 10 parancsolat is Isten igéje és merő üdvösség, amely a Szentlélek megszenteli Krisztusnak szent népét. Hetedszer, külsőleg is megismerhető a keresztényi szent nép, az üdvösséges szent kereszten, azon, hogy el kell szenvednie minden szerencsétlenséget és üldözést, minden megpróbáltatást és bajt, ahogy a mi atyánk mondja, az ördög, a világ és a test részéről, hogy el kell tűrnie belső szomorúságot, félelmet, rettegést, külső szegénységet, megbettetést, betegséget, gyengeséget, hogy hasonlóvá legyen Urához, Krisztushoz. És mindezen szenvedések indítókának egyedül annak kell lennie, hogy erősen ragaszkodik a Krisztushoz és Istennek igéjéhez. Így a Krisztusért szenved. Boldogok, akik háborúságot szenvednek én miattam. A keresztény embernek jámbornak, csendesnek, engedelmesnek kell lennie, készségesnek arra, hogy minden névvel a felsőségnek és embertársainak szolgáljon, hogy senkit meg ne bántson, de nincs a nép a földön, melynek hasonló keserves háborúságot kellene elszenvednie. Erősebb átkot kell szenvedniük, mint a zsidóknak, pogányoknak, törököknek, ereknekeknek, gazfickóknak, ördögöknek, nyomorultaknak fogják őket nevezni, azt fogják mondani, hogy azok is Isten tiszteletet végeznek, akik őket felakasztják, megfojtják, megölik, megkínozzák, elűzik, és senki meg nem könyörül rajtok, sőt mirhával és epével itatják, amikor megszomjúhoznak, mégpedig nem azért, mintha paráznák, gyilkosok, tolvajok és gonoszok volnának, hanem azért, mert Krisztushoz ragaszkodnak, és nem akarnak más Istent. Ahol ilyen megpróbáltatást látsz, ott légy meggyőződve arról, hogy ott Istennek szent népe vagyon. Mert ő mondja, boldogok lesztek, amikor titeket szidalmaznak, háborgatnak, és minden gonosz hazugságot mondanak ellenetek, én érettem, örüljetek és örvendezzetek, mert a jutalmatok nagy a mennyekben. Mert ebből az üdvözítő kereszttel a Szentlélek nem csak megszenteli, hanem boldogítja is népét. De ha valakit a Krisztusért megátkoznak, szidnak, gyaláznak, sanyargatnak, az igenis szenté teszi az embert, mert ez megöli az óádámot, megtanítja a türelmességre, alázatra, szelítségre, Isten iránt való háládatosságra, és arra is, hogy a szenvedés közepette is vidám legyen. Ez aztán az igazi megszentelés a Szentlélek által, ez új életre való ébredés a Krisztusban. Így tanuljuk meg, hogyan is kell Istenben bízni, benne remélni, szeretni, amint a Rómabeliekhez írott levélben is olvasott 5. rész 4. verse. A megkísértés reménységet szül, ez tehát az üdvösségnek 7 fő része. E 7 fő részen kívül van még több külsőséges jel is, amelyen a keresztény és szent egyház megismerhető, mert nem csak azért van szükségünk a 10 parancsolatra, hogy a törvény szavaival megparancsolja nekünk, hogy mit vagyunk kötelesek tenni, hanem azért is, hogy benne meglássuk, hogy mennyire vitt már minket a Szentlélek az ő megszentelő erejével, és hogy mennyiben van még hiány bennünk, és hogy el ne lankadjunk, és ne gondoljuk, hogy immár mindent megtettünk. Így aztán egyre gyarapodni fogunk a megszentelésben, és új teremtményeké válunk a Krisztusban. Még röviden az Ágosra hitvallás ból idéznek, amit már búcsúnál is felolvastam, 1530-ban keletkezett, 2 rövid cikk, a 7. rész az egyház. Tanítják továbbá, hogy az anyaszent egyház minden időben megmaradt, az egyház a szentek gyülekezete, amelyben az evangéliumot tisztán tanítják, és a szentségeket helyesen szolgáltatják ki. Az egyház valódi egységéhez elegendő, hogy egyetértés legyen az evangélium tanításában, és a szentségek kiszolgáltatásában. De nem szükséges, hogy az emberi hagyományok, vagyis az emberi eredeti egyházi szokások és szertartások mindenütt egyformák legyenek. Amint Pál mondja, egy a hit, egy a keresztség, egy az Isten és mindeneknek atya. A 8. rész, mi az egyház? Az egyház valójában a szentek és igazán hívők gyülekezete. De mivel ebben az életben sok képmutató és gonosz él közéjük keveredve, ezért a szentségekkel akkor is szabad élni, ha gonoszok szolgáltatják ki. Krisztus mondása szerint az írástudók és a farizeusok a Mózes székébe ülnek, stb. Mind a szentségeknek, mind az igének Krisztus rendelése és parancsa folytán van ható ereje, még akkor is, ha gonoszok szolgálnak velük. 1531-ben Melanchthon Fülöp megírta az Ágosra hitvallás apológiát, védőiratát, a 7. és a 8. cikk az egyházról, ezt írta róla magyarázatként Melanchthon Fülöp, talán nekünk is segíthet, hogy ők hogyan értelmezték ezt az elfogadott evangélikus egyházi hitvallást. Hitvallásunk 7. cikkét, amelyben az egyházat a szentek gyülekezetének mondottuk, kárhoztatták. Mi éppen azért fűztük hozzá a 8. cikket, nehogy valaki is azt vélje, hogy mi a gonoszokat és a képmutatókat az egyház külső közösségéből kirekesztjük, vagy hogy tagadjuk azokat a szentségeknek a hatékonyságát, amelyeket képmutatók vagy gonoszok szolgáltatnak ki. Az egyház azonban nem pusztán külső dolgokban és szertartásokban megnyilvánuló közösségek, mint egyéb emberi közösségek, hanem elsősorban a hitnek és a Szent Léleknek szívbeli közössége. Ennek azonban vannak külső ismertető jegyei is, nevezetesen az evangéliumnak tiszta tanítása, és a szentségeknek Krisztus evangéliumával megegyező kiszolgáltatása. Ennek a cikknek a felvételét nagyon szükségesnek tartottuk. Látjuk, hogy rengeteg veszedelem fenyegeti az egyházat és tör pusztulására. Roppant nagy az istenteleneknek a száma magában az egyházban, akik azt valósággal elnyomják. Nehogy kétségbe esünk tehát, hanem tudjuk, hogy az egyház mégis megmarad, és tudjuk, hogy bármilyen nagy is az istentelenek száma, az egyház mégis fennáll, és Krisztus megtartja, amit az egyháznak ígért, megbocsátja a bűnöket, meghallgat, adja a szent lelket, ezért állítja elénk ezeket a vigasztalásokat az apostoli hitvallás említett hitágazata. Azután katolikus, azaz egyetemes egyházról beszél, nehogy azt gondoljuk, hogy az egyház csupán egyes népek külső politikai szervezete, hanem ellenkezőleg. Mindazok az emberek szerte az egész föld kerekségen, akik egyetértenek az evangélium tanításában, ugyanaz a Krisztusuk, a szent lelkük, és azonosok a szentségeik, akár megegyeznek az emberi hagyományok tekintetében, akár különböznek. Az egyház továbbá Krisztus birodalma, ellentétben az ördögök birodalmával. Bizonyos ugyanis, hogy a gonoszok az ördög hatalmában vannak, és az ördög birodalmának tagjai, amiképpen Pál Efezus 2:2-ben hirdeti, hogy az ördög munkálkodik a hitetlenekben. De mi szükség van akkor sok szóra, amikor a dolog egészen világos? Ha az egyház valóban Krisztus birodalma, különbözik az ördög birodalmától, ebből szükségképpen következik, hogy az istentelenek nem alkotják az egyházat, mivel az ördög birodalmának tagjai. Noha ebben az életben, mert még nem lett nyilvánvalóvá Krisztus birodalma, elvegyülnek az egyházban, sőt, egyházi tisztségeket is viselnek. Itt hagyom abba ezt az idézetet. Tehát a címe: légy hídember, ha még nem tetted volna meg, csatlakozhatsz Andráshoz. Kedves hittestvérem, egy laikus András elfogult javaslatát, adventi nyílt levelét olvashatod a gyülekezet életben maradásáért. És ennek kulcsa a személyes tanítvánnyá létel és tanítvánnyá tétel. Mert Jézusnak is fontos volt az egy életben maradása, és ebben az életmentő munkában nem nélkülözhetjük ma sem Jézus és a Péter életét összekötő hídember András apostol, az Úr egyik első követőinek példáját. A másik a szemtanú János apostol evangéliumának személyes hangú híradás alapján. Idén az egyházi utolsó hetében, máskor az új egyházi esztendő első hetében, november 30-án ünnepeljük András apostol emléknapját. Így ő híd lehet Isten örök naptárában, az életed sorsfordulóján is, amikor átmentél a régiből az újba. Példája nyomán még ma eldöntheted a szívedben, hogy ebben a Jézus évben te is csatlakozol-e Andráshoz. Mit tett ő? Élő hiddá lett a testvére számára. András apostol legfontosabb tettét így jegyzi fel a Szentírás. A kettő közül, akik ezt hallották keresztelő Jánostól, hogy íme az Isten báránya, és követték őt, Jézust, András, Simon Péter testvére volt az egyik, a másik János apostol. Ő mihelyt találkozott testvérével Simonnal, ezt mondta neki: megtaláltuk a messiást, ami azt jelenti felkent. Oda vitte Jézushoz Péter. Ezt János evangélium első rész 40-42. Versében találjuk. Tehát három eseményben csatlakozhatsz Andráshoz. Először követheted Jézust, mert elfogadtad a tanúságtevő lelkészet szüleidet, lelki testvéreid bizonyságtételét, akik azt mondták el neked is róla, hogy ő az Isten báránya. Másodszor ezt a jó hírt, az evangéliumot és a személyes találkozás örömét rögtön elmondhatod testvéreidnek, fele barátaidnak, embertársaidnak, kezdve a hozzád legközelebb állókon. De András nem elégedett meg a személyes hitrejutás élményének a továbbadásával, hogy megtaláltuk a messiást, hanem azt szerette volna, hogy ez a csodálatos találkozás testvérének is osztályrésze legyen. Ezért Jézushoz vitte őt. Nem tudjuk, hogy leleményes szeretetével ezt hogyan tette, miként lett élő hiddá ennek a férfinek, mert András szó szerint egy férfias, tehát ennek a férfinek a teste lelke, csak a végereményt látjuk, Pétert is Jézusnál, valamint a kőszikla névadást. Harmadszor tehát úgy csatlakozhatsz Andráshoz, miután Jézushoz csatlakoztál, hogy életfolytatásoddal, szavaiddal, tetteiddel, imádságaiddal Jézushoz viszed először is a szeretteidet. Így lesz te is hídember Andrássá ebben az előttünk álló új egyház évben, ahol a tanítványnak ma sincs fontosabb dolga, mint hogy bizonyságot tegyen a szívében élő meggyőződésről. Csak az élő Jézus Krisztusban való hit által van örök életem, és ő adhat egyedül üdvösséget. Tehát a keresztény, azaz Krisztust követő ember Jézus missziói parancsának engedelmeskedik, ahogy András volt Péter misszionáriusa, úgy hozzácsatlakozva mai tanítványként te is képes vagy erre, mert számodra is érvényes Jézus egyértelmű kijelentése, küldő szava és bíztató ígérete a Máté 28.18.20 szerint, nekem adatot minden hatalom menjen és földön, tehát egyedül ő az Úr, menjetek el, tegyetek tanítványokká, és tanítva őket, te vagy a tanító tanítvány, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig, ezért nem félnek az ő munkatársai. Az új advent küszöbén a férfias hídember négy napja is jó alkalmat kínál arra, hogy mindezek ismeretében így csatlakozhass az új szövetség első misszionáriusához, András apostolhoz, és ehhez még külföldre sem kell utaznod. És emiatt minden bizonnyal nem az András kereszten kell befejezni földi életedet. De előbb engedd meg, hogy életutadon hozzád is csatlakozon Jézus, mint az Emmausi tanítványokhoz. S ha felismered őt, megértheted azt is, hogy pünköskor a 3000 lélek nem Péterhez csatlakozott, hanem ahhoz az élő Úr Jézushoz, akit Péter hirdetett a Szentlélek erejével. Menj el és te is eszerint cselekedj, így valósulhat meg leghőbb imádságod a te szolgálatod által is. Uram, adj ébredést és újulást gyülekezetemben és egyházamban, és kezd rajtam. Úgy legyen, és így is könyörekhez az Andráshoz csatlakozókért, ahogy is énekeltük, és ezért énekeltük ezt a éneket, ébredj bizonságtévő lélek, a várfalakra őrök álljanak, kik bátran szólnak és harcra készek, ha éj borul le, vagy ha kél a nap, hívások zengje messze szerte szét, az Úrhoz gyűjtve népek seregét, és az Úr érkezését várva, így kiálts, Maranatha, jöjj, Uram Jézus! 1483. november 10-én Eisleben született Luther Márton, és holnap Márton napján lesz az ő névnapja, Isten harsonása. Mint gyermek indult el a kis bányászházból, azután elbúcsúzott jó tanítójától, majd egy napon feltűnt, mint Ágoston barát, korostoli cella képezte otthonát. Sanyargatta testét, bőjtölt és vezekelt, alig vett magához valami eledelt. Bűnnel terhelt szívét egy vágy töltötte el, üdvösség honában hogyan juthatna fel. Kolostor társai látták térdepelni, mert az üdvösséget ki kell érdemelni. Ezt vallotta akkor minden ő kortársa, suhogott is sokszor önsújtó korbácsa, mely ott függött mindig kis cellája falán, ha testi vágyai rátörtek néha tán. S egy napon csodásan ragyogott fel benne Isten igéjének tiszta szent értelme. Isten mindenkinek adott amnestiát, mindenkiért halni engedte szent fiát. Kegyelem hitáltal minden elítéltnek, gyógyír volt ez Luther megsebzett szívének, s en attól túlnőtte cellája négy falát, levetette végleg a szürke szőrcsuhát. Repesett a szíve és lángolt a lelke, börtön volt már néki a kolostor csendje. Szívére szorítva kapcsos Bibliáját, vitte azt, mint Isten igéje fáklyáját. Szentlélek járta át, hevítette lelkét, s eloszlatta minden eddigi félelmét. Bár sokszor szembeszállt vele a fél világ, ő akkor sem hátrált, nem adta fel tanát. Írása eljutott országhatáron át, távoli népek is figyelték már szavát. Krisztus volt alapja harcának, hitének. Csatlakoztak hozzá gazdagok, szegények. Bár ellenségei nem nézték tétlenül, Luther mégis helytállt mindenütt, emberül. Így lett a szerzetes Isten harsonása. Beszél ma helyette sok szép tanítása. Csak hitáltal lehet igazzá az ember, csak Krisztussal nyerhet csatát a bűn ellen. Bár a fáklya vivőt már rég kripta zárja, de mit bátran emelt, ma is ég a fáklya, s lobogva hirdeti szerte tiszta fény. Hit által van üdvünk, a Krisztus érdemény. A másik verse, Pesznik Pál, mit akart Luther? 5 évszázad múlt el a jeles nap óta, melyen elérkezett a várva várt óra, s egy bányász családban kisfiú született, Isten szent kezében eszközzé lehetett. Bár sok barátja volt, mégis még több ellensége, de volt bátorsága és volt békessége, nem hátrált meg soha, szólt bátran, merészen, Istennek szentelte életét egészen. Nagy küldetés várt rá, melyet tőle kapott, s míg be nem fejezte, addig nem nyughatott. Nem akart ő rosszat, de tennie kellett. Sokat pusakodott Bibliája mellett. Elszorult a szíve, hamis tanok láttán, egyházában miként ront, pusztít a sátán. Nem akart ő újat, hanem csak a régit, az örök szent igét, éltetőt, mennybélit. Hirdessék azt újra, olyan tisztán, szépen, mint Jézus hirdette Izraelben régen. Hol a törvényszegés rúd bűne hódított, ott szava vigasztalt, szent keze gyógyított. Ám az évszázadok keresztény papsága súlyos terheket rót hívei vállára. Ha látod bűnterhelt lelki vezetlőket, csak adomány árán oldotta fel őket, Isten ügyének így egyre inkább ártott. Vádlóból lett igaz, az igazból vádlott. Aki másképpen hitt, börtön mélyén görnyett, sok hitvalló vére áztatta a földet. Tévtanok rabláncán vergődtek a lelkek, s üdvöt érdem nélkül remélni sem értek. Ezt látta meg Luther, s háborgott a lelke, Isten igazságát szomjazon keresve. Szinte éjjel-nappal olvasott töprenget, vallatta szent könyvét, melyet úgy megkedvelt. Isten figyelt, s látta szíve nehéz harcát, álmatlan éjeken könyvtől ázott arcát. Nem hiába fárad, mit sem sejt előre, Isten igazsága felragyog előtte. Újjong midőn érti, szinte beleszédül, hitáltal nyer üdvöt, cselekedet nélkül. Nem gyötri már lelkét bűnök súlyos terhe, Isten a Krisztusért mind elengedte. Nincs bűn adósságunk, átvállalta régen, Jézusunk megváltott, nem aranyon, véren. Nem kell sanyargatva jobbá tenni magunk, mehetünk ő hozzá úgy, ahogyan vagyunk. Tisztán hangzik ismét az ige, a régi, de mégis mindig új, mert örök, mennybéli. Megtérésre hívón olyan tisztán szépen, mint Urunk hirdette Izraelben régen. Lelket elevenít éltető ereje, benne magához hív Isten szeretete. Látja koldos ruhánk, újat kínál érte, csak mennyei újban járhat papi népe. Láthatatlan hordjuk most ezt az új ruhát, láthatón örökké, Istennél odaállt. Tehát akkor 1943-ban ezt írta a 95 tétel ünnepén Túrmezei Erzsébet. A mélységből kiáltsatok velem, olyan mélyen, olyan testvértelen, olyan embertelen mélyen vagyunk, beteg a szívünk, lüktet az agyunk, füstös ködben vájkált tekintetünk, de még vagyunk. S hogy holnap is legyünk, utat, mely fölfelé vezet, igazat író bölcs, bátor kezet. Tételt, amely a káoszból kiment, s megmondja, hogy az Isten mit izent, és megmondja, hogy közel van-e még, hiszen a füsttől nem látszik az ég, csak az a véres, tébolyult világ. De ki lát írást a kapun? Ki lát? Hát nekünk már senki sem küldetett, gyűlölet helyett írni szeretet, bosszú helyett bocsánat, írgalom? Ó, hogy ragyognak 4 évszázadon át amaz ősi bátor tételek, hát számunkra már nincsen felelet? És ez a kol a Belsazár kora, és őrjünk Belsazár duhai tora, amíg az égi kéz nem írja fel betonfalaira, mene, tekel! Az örömír, ha már elvétetett az utolsó szót, az ítéletet? Nem, hiszen ma még tart a kegyelem, az őszi ég olyan felhőtelen, madarak éke száll át csak rajt, békén keresve melegebb hazát. és hull a lomb, a bíbor és arany, és bizony a kegyelem napja van, s a kegyelem és ítélet ura felírhatja még a kapura falevél arannyal és őszi kékkel, hogy legyen új embert teremtő tétel, mentő kötél, amely a mélyből kivon egy holt világot, evangélium. A következő verset 1944-ben írta Hős és gyermek. Ó, Márton barát, őszi... Ó, Márton barát, ködös őszi nap van, eső könnyezi be az ablakot, egész világra hulló borulatban idézem napos, fénylő alakod. Bizonytalan és tétova világban a te szilárd és biztos léptedet, amint mély utadon nyugodtan, bátran, s nem kérdezed, ki van, ki nincs veled. És vissza nem fordít se csel, se fegyver, se sápat arany, hízelgő beszéd, csak mégy, amerre Isten menni rendel, és fogod az ő győzelmes kezét. Mint verhetetlen hős és bízó gyermek, akit a virágok, a madarak körül illatoznak és csiripelnek, s a titkaikra megtanítanak. Nézd, most levelek hullanak a szélben, és népek sorsa lett hulló levél. Most aki él, mind hős vagy gyermek éljen, s az bízva harcol, s győztesen remél. Csak borút látok, amerre nézek, borút, ködöt és hulló könnyeket. Hadd legyünk, mint te, Istennel vitézek, bátor hősök és bízó gyermekek. Ha sose zenget, most zengjen fülünkbe, te Isten hőse, Isten gyermeke, pokollal vívó árva életünkbe, bízó hited győzelmes éneke, hogy küzd velünk a hős vezér, ameddig veled éneklünk, Márton barát, nincs hatalom, amely elnémíthatná a hősök és a gyermekek karát.
Thank you.